Debrecen városának Boncz László díjával ismerik el azoknak a munkáját, akik a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idős gondozás területén, a fogyatékos személyek ellátásában, az egészségügyi alap- és szakellátásban, az egészség megőrzésben végzik kiemelkedő tevékenységüket a lakosság érdekében. Idén ezzel a díjjal tüntették ki Szemerédi Zsoltot, a Reformix Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét. 2000 óta áll a társaság élén, amely a hajléktalan ellátásért felel Debrecenben. Kitüntetése apropóján rádiónknak arról beszélt, hogyan építették fel a rendszerváltás után szinte a nulláról a hajléktalan ellátást a Civisvárosban, és hova jutott el mára, online-on a interjúja következik.
A Boncz László díj, hogyha megnézzük a város tájékoztatóját, hogy mire lehet adni, ilyen szavakkal találkozunk, hogy gyermekvédelem, idős gondozás, fogyatékos ellátás, tehát mindenképpen olyan csoportokkal foglalkozó emberek jöhetnek itt számításba, akik az elesettekkel, az arra rászorulókkal foglalkoznak. Azt hiszem, ezt az ön esetében nem is lehet megkérdőjelezni, hiszen itt már több évtized munkájáról van szó.
Hát igen, most pontosan a 30. évemet kezdem. Október 1-én 1992-ben indult az én nagy karrierem idézőjelben, mert hogy azelőtt én gyógypedagógus voltam, és gyengénlátó gyerekekkel foglalkoztam 6 évig, és nem volt könnyű különben a váltás, mert nagyon szerettem a munkámat, de végül is ez egy izgalmas kihívásnak tűnt. El kell mondanom, hogy ugye 90 előtt nem nagyon beszéltek, meg nem nagyon lehetett látni a szociális problémákat, valójában pedig léteztek. Léteztek, tehát a hajléktalanság is létezett, csak nagyon burkoltan és elnyomottan. Hogy egy példát mondjak, amikor gimnáziumi osztálykirándulásom voltunk, akkor villányban találkoztam először igazi koldus botos emberrel, tehát egy ottani ilyen cseléd emberrel, akinek az élete egy boton és egy szatyorba volt, és ez akkor gimnazistaként rettenetesen megérintett. A másik találkozásom pedig egy fekete doboz film volt, amit ugye Bethlen István forgatott Amerikában, ez egy 6 részes sorozat volt, és annak az egyik része szólt a hajléktalanság, ami akkor ugye itt egy kuriózum volt, tehát egy ismeretlen
fogalom. Mondhatjuk tabu téma?
Teljesen tabu téma, pedig szakirodalomban utána néztünk, hát gyakorlatilag több százezer ember volt hajléktalan akkor is, csak azt a társadalom nem nagyon látta. Tehát például hajléktalannak számít ugye mondjuk az, aki barlangban lakik, vagy vikendházba, vagy bódéba, vagy föld alatti. Tehát olyan megoldásokban, ami nem lakás céljára szolgál, illetve hát nagyon sokan olyan vándorcirkuszba, vagy munkásszállásokon éltek. Tehát olyan körülmények között, ami mondjuk nem effektív hajléktalanság, mert hogy valamilyen fedél volt a fejük felett, de nem volt állandó a lakásuk. És ugye ez az a radikális fordulat, ami 90-ben nyilvánossá vált, hisz az utcán is megjelentek az emberek.
Innen tekintve pedig még nagyobb kihívásnak tűnik, hogyha valaki erre adja a fejét itt a rendszerváltás utáni években, hogy ezzel a területtel foglalkozna, hiszen mondja, nem volt meg a szakmai gyökere igazán ennek, nem volt felvállalt feladata a szociális hálónak, a szociális ellátórendszernek, hogy ezekkel az emberekkel, a periférián tengődő emberekkel foglalkozna, a rendszerváltás ebben is hozott egy nagy váltást, és itt volt ez a feladat, amit meg kellett oldani.
Hát igen, mert hogy 1945 előtt voltak bizonyos intézmények is potálynak hívták ezeket, és a Boncz László a díjat adó, ugye Boncz László is egy ilyen ispotályt hagyott aztán a városra, amit ő talált ki, de sajnos ezek megszűntek, ezek a segélyezési programok, illetve a maga a társadalmi szolidaritás is, hisz ugye az államszocializmus az megoldott a saját szociális otthonaiban, legalábbis azt gondolt, hogy ezt megoldhatja. Úgyhogy valójában 90 után ezt újra kellett építeni. Na most, ugye 3 generáció nőtt fel a kommunizmus alatt, ez azt jelenti, hogy tudatilag is meg kellett újulni, és
szemléletben kellett váltani szintén.
Maximálisan, és ugye hol tudtunk tanulni? Nyugat-Európában. Tehát akkor az történt, hogy feltérképeztük a nyugati szolgálatokat, szolgáltatásokat, lehetőségeket, és ugye azzal szembesültünk, hogy ugyan van egy nagy intézményrendszer mindenhol, tehát vannak menedékhelyek, de alapvetően lakhatás, lakásra koncentrál mindenki. Tehát például, hogy másnap mondjak, Bécsben 100 000 szociális bérlakás van, ahol olcsón, vagy legalábbis támogatott bérlési lehetőséget tudnak az emberek élni, ami egy baromi nagy segítség, hisz azért alapvetően a lakhatás költsége, tehát egy piaci albérlet bárhol hihetetlen összeget jelent. Tehát magyarul azokat, akik alacsony jövedelműek, vagy nincs jövedelmük, vagy nehezebb helyzetben vannak, nekik például a lakhatás volt az, amivel először szembesültünk, hogy hú, hát ez egy fantasztikus lehetőség lenne. Tehát két irány, két feladat, két kihívás volt. A 90-es évek elején egyrészt ki kellett a szállás nyújtó intézményeket építeni, tehát nyitni kellett. Na most ugye itt 90-ben Debrecenben átadtak ugyan egy ilyen menedékhelyet, de amikor én elkezdtem dolgozni, akkor azt láttam, hogy ez nem fogja megoldani a problémákat. Tehát egy menedékhelyre bestrófolni családokat, meg mindenféle problémásokat, ez képtelenség. Úgyhogy ebből aztán adottak is rendkívüli feszültségek, verekedések, mindennapos volt ott a rendőrség, meg tényleg állandóan vér folyt. Úgyhogy aztán ez volt a tűzoltó munka első része, hogy nyitni több szállót, és lehetőség szerint nem egy koncentrátumban, hanem a város különböző pontjain. Úgyhogy aztán szépen sorban szerencsénk volt, mert az akkori minisztérium válságkezelő programirodája nagy pályázati lehetőségeket kínált. Úgyhogy elindultunk, és először nyitottuk a Szávai utcai intézményt, ami egy 15-20 fős kis miniszálló volt egy kertes házban, és ott ugye már gondolkodtunk azon, hogy nem elég a szállásnyújtást, mást is kell adni, tehát ott volt a kert, annak a megművelése, majd később egy műhely, először asztalos, aztán kerámikus műhely. Tehát ugye megindult a szállásnyújtáson túli programoknak, magának a szociális munkának a tartalmának a képítése is. Na most ebben az időben datálódik, hogy a stáb építés feladata is, hisz gyakorlatilag teljesen magamban voltam egy 6 fős éjjeli menedékhely gondozói csapattal, tehát valójában ugye szociális munkásokat kellett toborozni. Ez abban az időben nem volt egy egyszerű feladat, hisz akkor indult a képzés is. Tehát tulajdonképpen pedagógusokat, általában pedagógusokat tudtunk, vagy pszichológusokat megszólítani, és aztán hál' Istennek a képzés Nyíregyházan is elindult, úgyhogy tudtunk végül aztán képzett embereket is a feladathoz csábítani. Úgyhogy a Szávai Gyula utca után jött a következő nagy intézményünk, a Derék utca, Derék 22, ott egy nagy bérlakásban kaptunk 3 szintet a várostól, de gyakorlatilag összesen 120 férőhelyet tudtunk akkor biztosítani. Először menedékhely, vagyis átmeneti szálló jelleggel, ilyen 4 ágyas szobák voltak, utána pedig családok átmeneti otthon a intézmény típusra váltottunk, hisz rájöttünk, hogy itt bizony nagyon sok jövedelem nélküli vagy kis jövedelmű család is van, akinek hajléktalan helyzetét orvosolni kell. Úgyhogy ez egy tényleg egy krízis otthon volt. Azután nyitottuk a Veselényi utcai menedékhelyet, ahol ugye 50 férőhelyet tudtunk biztosítani, majd végül a rehabilitációs tanyát kint a Kádár dűlőbe Ondódon, ahol jelenleg is 26-an élnek. Tehát ha teljesen összeadom, hogy így mondjam, az intézményrendszer kiépítésének történetét, akkor ez alatt a mondjuk 10 év alatt 320 férőhelyet tudtunk létrehozni. Na most ebben persze a nappali melegedő férőhelyek is benne vannak.
Egy nagyon komoly szakmai munkát vázolt itt most fel, ami egyrészt az ön idézőjelbe tette karrierjét, de mondjuk úgy akkor díjazott munkásságát is megmutatja, hiszen ez egy nagyon komoly építkezés volt, aminek oda kellett állni az élére, és a nulláról gyakorlatilag felépíteni egy teljes hálózatot infrastruktúrával, személyzettel és módszerekkel, eszközökkel, mert ki kellett alakítani azt, ami itt Magyarországon, azon belül itt Debrecenben működik. Hol tartunk most? Akár létszámban, akár feladatokban.
Hát én azt gondolom, hogy sose lehet elégedett teljesen az ember, de ez a díj végül is, díjhoz visszatérve nagyon jól esett, és hogy is mondjam, csak profit a saját hazájában, tehát igazság szerint az az igazi felemelő érzés, hogyha az embert a saját szülővárosa is elismeri, hisz annak idején én a Pro Caritate állami kitüntetést is megkaptam, de a lényeg, hogy ez végül is tényleg egy életmű díj, akárhogy is nézzük, tehát én ezt, bár még van 10 évem a nyugdíj, rengeteg a tennivaló, de hogy végül is egy kerek életmű díjnak gondolnám, és valójában az elsőt be vagyunk Magyarországon, tehát elismerik országosan is a ténykedésünket. Ennek különben hátrányát is élvezzük, hisz például napokban Moson-Magyaróváron jött valaki. Tehát a jó hír és a jó szolgáltatások hamar terjednek a rászorulók körében, úgyhogy ez egy újabb kihívás, hogy
nem csak debreceni hajléktalanokról kell gondoskodni,
hanem elsősorban régióból érkezőket, tehát akár Szabolcsból vagy Hajdú megyéből is jönnek, ami két problémám van. Az egyik az, hogy a és törvény úgy fogalmaz, hogy ott kell ellátni a bajba jutottat, ahol megjelenik, ahol él. Tehát tulajdonképpen abban a pillanatban, hogyha mondjuk Vámospércsen vagy Hajdúszoboszlón él egy hajléktalan, akkor a helyi önkormányzatnak lenne ez a kötelezettsége. A gond az, hogy a könnyebb utat választják, és elküldik a nagyobb településekre a bajba jutottakat, amivel elsősorban az a gond, hogy folyamatos teltházakkal működünk. Tehát jelen pillanatban is itt a téli krízis kapujában azzal kellett szembesülnünk, hogy folyamatos teltházak vannak az intézményekben, rettenetes. Tehát a jelenlegi intézményrendszer az úgy áll föl, hogy a Lóz utcai Szociális és Egészségügyi Központban van 65 férőhelyünk. Ez azt jelenti, hogy ez egy 24 órás egészségügyi centrum, ahol 10 orvos és 20 ápoló folyamatos ügyeletet lát el, és a Deményi doktor az, aki ugye hajléktalanok házi orvosaként koordinálja ezt a rendszert. A lényeg az, hogy itt 65 olyan ember tartózkodik, aki folyamatos egészségügyi ellátásra szorul. Tehát alapvetően ezt el lehet mondani, hogy nagyon rossz egészségügyi állapotuk van a bajba jutottaknak, akkor is kitolódik, tehát egyre idősebbek és egyre betegebbek. Ez azt jelenti, hogy a kórházak és az egészségintézmények is folyamatosan bombáznak minket, hisz azért az ott már állandó ápolásra nem szorulók, akik még nem utcaképesek idézőjelben, tehát akiket nem tudnak hova vagy a lakásukba visszabocsátani, ezeknek az ellátása bizony ránk hárul. Úgyhogy itt vannak a betegek, a másik nagy menedék ez a Veselényi utcában, ott is 65-en vannak most ebben a pillanatban, 85 férőhelyig lehet ugyan a kapacitást növelni, de az már egy zsúfoltsággal járna.
Szóval állandó a teltház.
Állandó a teltház, nyilván szezonális, tehát nyáron, amikor remek idő van, és mondjuk egy parkba könnyebben meg tudnak húzódni, vagy ott tudnak éjszakázni emberek, akkor azzal önmagában a zsúfoltság valamelyest oldódik, de ilyenkor a hideg beáltával sokkal, sokkal nagyobb az igénybevétele az intézményeknek. Na most, hogy folytassam, a következő intézményünk az a Szávai utca, ott jelenleg 18 férőhely van, akkor a Derék utcán van a két családok átmeneti otthonánk, amiben 40-40 férőhely van, és van egy további átmeneti szállás, ahol egyedülálló hajléktalanokat tudunk ellátni, és van a Kádár dűlőn a 26 férőhelyünk. Tehát ha mindent összeadok, a nappali melegedőkkel együtt ez 325 férőhely.
Mindezt hány munkatársal látják el?
Ebben a pillanatban 60-an vagyunk, tehát nagy stábbal dolgozunk, minden intézménynek megvan a törvényben kötelezett szakember ellátottsága, és ami viszont nagyon pozitív, hogy 20 év körül van az átlag dolgozói kor, ez azt jelenti, hogy ennyi ideje állandóan nálunk dolgoznak, tehát nagyon nagy fluktuációról nem számolhatok be, hál' Istennek, és ez nagyon fontos, mert hogy az én egyik küldetésem pont ez volt, hogy egy olyan közösséget építeni, aki elhivatott, aki hiteles, aki megszállott, aki tényleg úgy fordul az emberekhez, hogy...
Nem csak munkának tekinti,
így van,
hivatásnak.
Így van.
A kezdeti 6 főstábat a 10-szeresére növelni, ez sem volt kis vállalás, és ezzel együtt, amit eddig mondott, abból az is kiderült, hogy mennyire feldúsultak, vagy kibővültek a feladatkörök is, hiszen amellett, hogy szállást nyújtanak, élelmet, mosdási lehetőséget a hajléktalanoknak, az arra rászorulóknak, ugye már itt hangsúlyoztuk, orvosi ellátás van, ami nagyon fontos. Voltak, vannak kezdeményezések, hogy a munkavilágába tudjanak visszatérni az utcán élő emberek, hogy próbáljanak neki kiutat találni. Ez a nagyon csúnya szó, ez az integráció, reintegráció a társadalomban minél könnyebben megtörténhessen. Tehát a puszta létszükséglet biztosításán túl azért ez most már jóval többet jelent hajléktalanokról gondoskodni.
Így van, tehát két irány lehetséges. Az egyik irány az, hogy aki már nem jövedelemképes, nem munkaképes, azoknak idősek otthonában lenne a helye. Na most el kell mondani, hogy rettenetes a sorvállás, nagyon nagy a hiány ebben is, tehát olykor 5-10 évet is várni kell valakinek arra, hogy bekerüljön, illetve hajléktalanként nem is könnyű bekerülni. Tehát ez az igazság, hogy egyfajta diszkrimináció is létezik.
Megvannak ennek anyagi vonzatai, nagyon egyszerűen fogalmazva.
Így van, tehát akinek jövedelme nincs, ott a hajléktalanok otthon a intézmény típus állna a rendelkezésre, de ez legközelebb Nyíregyházán létezik. Úgyhogy van egy ilyen álmunk még, hogy Debrecenben is egy hajléktalanok otthonát, tehát egy idősek otthonát nyitni, ahol végső elhelyezést tudnának kapni azok, akik már erre várnának. Viszont a másik része az ellátottainknak reményeink szerint csak ideiglenes ellátásra szorul, tehát szeretnénk azt, hogy mielőbb visszatérjenek a munkavilágába, és normál társadalmi életet tudjanak élni. Jelen pillanatban 30 fő dolgozik a Dehusznál közmunkásként, ami szintén egy fantasztikus lehetőség.
Feladat van bőven, akkor ezek szerint nem állnak meg, bármint mondja, életműdíjnak tekint ezt a mostani elismerést, de tervek a következő évekre is jutnak.
Így van, és ugye azért a díjátadón is mondtam azt, hogy ez egy csapatmunka. Tehát ez a városvezetés, a hivatal dolgozói, a saját kollégáim, illetve a családom biztos háttere, támogatása, segítsége nélkül nem jöhetett volna létre.
Az elmúlt percekben Szemeridi Zsolttal, a Reformix Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk abból az apropóból, hogy László díjjal ismerték el munkáját.